Örvendj egész föld az Istennek, zengétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmesek tetteid. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levele, 8. fejezetéből az első 9 verset. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott, mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag lévén szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Isten áldása legyen a hallott szent igén, hogy teremjünk bőgyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére, hajtsuk meg fejünket, ezért imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy itt élhetünk ebben a világban, amelyet te alkottál, a te nagy bölcsességed szerint, ilyen csodálatossá és széppé. Látjuk azt, ahogyan ez a világ erről bizonyságot tesz, hogy te igen gazdag Isten vagy. Gazdag vagy szeretetben, gazdag vagy bölcsességben, és ajándékozó Isten vagy, aki egy ilyen csodálatos világgal ajándékoztál meg bennünket, amelyről azt mondtad, hogy szaporodjunk rajta, sokasodjunk rajta, sőt, hódítsuk meg azt. Magasztalunk téged, Urunk, hogy te ezzel nem elégedtél meg, hanem amikor láttad, hogy a te szeretett teremtményeid, az emberek a bűn útjára léptek, megígérted, hogy megváltod, megszabadítod őket. Köszönjük, Urunk, hogy az ígéretet be is teljesítetted, és elküldted értünk az Úr Jézus Krisztust. El sem tudjuk mondani, és ki sem tudjuk fejezni, mit jelent ez, hiszen mi oly kevés áldozatot tudunk hozni, sokszor még nemes dolgokért is, oly sokszor szűkkeblőek vagyunk, te pedig az ellenségeidért adtad oda egyszülött fiadat. Könyörgünk hozzád, Urunk, ez az élmény, ez a tapasztalás, hadd taglózzon le bennünket. Hadd tudjunk oda roskadni a Golgotai kereszt tövéhez, és hadd tudjuk átadni mindenünket neked. Kérünk téged, Urunk, így áldj meg bennünket most is a te jelenléteddel, hadd, hogy lelked által tudjuk hallani, hallgatni és megérteni a te ígédet, üzenetedet, amit mára elkészítettél a számunkra. Imádkozunk, Urunk, azért is, sokasítsd meg bennünk a te irgalmadnak, szeretetednek áldott gyümölcseit. Add, hogy növekedhessünk a hitben, az irántad való engedelmességben. Imádkozunk most a betegekért, a szenvedőkért, a gyászolókért. Légy mellettük, légy vigaszuk, oltalmuk, támaszuk és segítségük. Te légy az áldott orvos, aki megadott a gyógyulást mindazoknak, akiknek erre oly nagy szükségük van. És könyörgünk azokért, akiknek az élete, szíve tele van örömmel, a most keresztségben részesült gyermekekért, szüleikért, szeretteikért, a most házasságot kötött fiatalokért, te teljesítsd be örömüket, életüket, boldogságukat. Így könyörgünk, légy velünk és áld meg együttlétünket, igédre figyelésünket az Úr Jézusért. Amen.
Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, halljuk meg a mi élő Istenünknek igéjét úgy, amint azt olvasom, Ezékiel próféta könyvének 36. részéből, a 26. és a 27. versekből, János evangéliumának 3. részének 16. verséből, és a már felolvasott 2. korintusi levél 8. részéből, a 3-tól az 5-ig terjedő verseket. Így szól az Úr: új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek, és nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Kedve szeretett testvérek, az ember hajlamos arra, hogy a világot és az életet túlbonyolítsuk. Úgy gondoljuk sokszor, hogy sokfélék vagyunk, hiszen sokszínű az ember világszerte a világban, mégis alapvető módon kétféle típusú embert látunk magunk előtt, amikor kitekintünk a világba. Az egyik az élet poharát már csak félig telve látja, s úgy szemléli az életet, amely szüntelen megfogyatkozásban van. A másik ember pedig úgy látja az élet poharát, hogy már félig van, és növekvő tendenciát mutat, amit lát. S ennek a két meglátásnak az a következménye, hogy van, aki az életben önzetlenül ad, szétosztja magát. S vannak, akik pedig, és sokszor ez a fogyasztói társadalomnak a túlsúlyát jelenti, csak kapni szeretnének. Csak kapni. Nagy kérdés az, hogy hogyan őrizheti meg az ember a lelkében azt a lelki rugalmasságot, hogy miközben adok, tudja kapni is. És miközben csak kapni szeretnék, nyíljon meg a szívem arra is, hogy én magam is tudjak adni. Ugyanis az egészséges lelki állapotú ember mind a kettőt képes rugalmasan megélni. És miközben a világ, a mentálhigiéné számtalan lelki egészség megőrző programon keresztül hirdeti, hogy emberek, miért van telve a kezetek annyi mindenféle földi dologgal, semmit nem tudtok megkapni addig, amíg el nem engeditek azt, ami a kezetekben van. Éppen ezért, amikor a mai napi igék alapján a 2. korintusi levélből készültem a mai napra, egy fogalomra szűkült le az én lelki látóterem, ez az egy szó pedig kimondottan ez, hogy elengedés. Nem tudok adni addig, amíg nem tudok elengedni, s nem tudok kapni sem addig. És mennyire fontos az elengedés, mint olyan, mint esemény az ember életében. Amikor egy újszülött csecsemő felsír a szülő szobán, a szülésznőnek, a szülész orvosnak első dolga, hogy a köldök zsinort elvágják. És még ezt követően is micsoda szimbiózisban él a csecsemő az édesanyjával. Testéből való test táplálja, öleli, érinti. Nem csak testi módon anya tejjel táplálja, de tekintetével, ölelésével, szavaival, szeretettel benne van, hogy szer etet, sokszor eteti meg gyermekét, és de jó lenne, ha mi is ilyen szeretet által sokszor tudnánk a másiknak olyan szeretett táplálékot adni, ami az ember életét felüdíti, mert aki másokat felüdít, azt tud önmaga is felüdülni. És aztán milyen fájdalom tudjuk kisgyermekes szülőként, vagy felnőtté váló ifjak mellett, hogy milyen fájdalom Mikor először a gyermeket ott kell hagyni bölcsödébe vagy óvodába, elengedni. Milyen fájdalom, amikor az iskolában már hosszú órákat tölt, és észrevesszük serdülő gyermeknél, hogy talán a baráti körbe szívesebben megy, mint a szülők társaságába, elengedni. És aztán, amikor hazajön, a felnőtté vált gyermek is bejelenti, hogy megtalálta élete párját, és hogy elgondolták az esküvő időpontját. A szülők többsége arról számol be, hogy végtelen öröm, és egy mélységes fájdalom ugyanakkor, ami végig halad a szívükön, elengedni, odaadni, kiről azt hittem, hogy az enyém volt, hogy úgy nőtt fel, ahogyan én szerettem volna, a normáink szerint, elengedni, engedni, hogy repüljön, hogy menjen tovább az életbe. És aztán a legfájdalmasabb talán a ravatalok mellett, ahol drága szeretteinknek koporsója lezárul, átélni, mit jelent elengedni gyermeket, szülőt, házastársat, barátot, de nagy dolog elengedni lelkileg egy életet. Az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott érte az Úr nagy neve. És akkor még csak a felső rétegét érintettük az elengedésnek, mert mennyi indulat van bennünk, amelyet hosszan tartunk az életünkbe, és nem tudunk tőlük megszabadulva meggyógyulni. Mennyi káros anyagot tartunk vissza lelkileg, haragot, irigységet, neheztelést, és boldogtalan vagyok, és azzá teszem magam csupán, mert nem tudom elengedni. A megbocsátásnak ez a másik neve, elengedés. És aztán, amikor beszélünk arról, hogy mennyi megrögzött ember él a világon, vajon nekünk nincsenek berögződött liturgiáink, otthonunk csöndjébe vagy a munkahelyünkön, magunkkal hozott, eddig megszerzett módszerek, tapasztalatok, és amíg nem tudom elengedni, amíg nem tudom a másik érvét meghallgatni, elfogadni, nem tudok megújulni. És amikor az ember szembe találja magát magával, az élő Istennel, akiről azt halljuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem lehet az enyém az örök élet addig, míg el nem tudom engedni azt, amit itt és most pillanatnyilag életnek nevezek, ha jobban ragaszkodom a földi dolgaimhoz, mint az Isten igéjéhez. Pál apostol azt mondja, hogy mezítelenül születtünk ebbe a világba, és mezítelenül is távozunk el ebből. Mit van? Nézzél szét az életedben, mit van, amit ne kaptál volna? Mit van? És mégis az ember mindent magának akar tudni, birtokba akarjuk venni, és ezért gyönyörű az Isten igéje, hogy egy embert sem lehet arra rá kényszeríteni, hogy adjon. És mégis mennyire szeretnénk kapni egymástól, családon belül, gyülekezetben, munkahelyeken, de jó lenne kapni emberséget, szeretetet, megértést. Nagyon sokszor csak egy jó szót kapni, pedig ez semmibe nem kerül. Hogyan tudja Isten megérinteni az embert, hogy meg tudjunk nyílni, adni tudjunk? Azt mondja az ige Ezékiel próféta könyvébe, amikor Isten az ő választott népét, egy nemzetet akar megújítani és helyretenni, törvényeket ad nekik, parancsolatokat, rendelkezéseket, és maga Isten az, aki azt mondja, új szívet adok nektek. Nem lehet kívülről kényszeríteni valakit. Isten belülről végzi el az ő munkáját. Új szívet adok nektek. Elveszem belőletek a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Gondoljunk bele, hogy a kő mennyire kiállja sokszor az idők próbáit, az eróziót, a napsütését, a hidegnek, a fagyoknak a maró hatásait. És nagyon sokszor ilyenek a kőszívű emberek is. Magukba zárkóznak, mert az élet fájdalmai keresztül gyalogoltak a szívükön, a lelkükön, megkeményedtek, befelé fordulóvá váltak, és lepattan a lelkükről a szeretet, lepattan a lelkükről látszólag az ige, míg mindig kívülről próbálkozunk, kívülről akarjuk elérni, amit szeretnénk. Isten azt mondja, az ő kezében van a változásnak a licensz joga, és ez azt jelenti, hogy belülről változtatja meg az embert, és ez az örömhír. Az emberek úgy is látják ám az életüket, hogy elveszőben vagyok, elveszítek dolgokat, magam is elveszítem talán. És aztán vannak olyanok, akik már meg vannak erről győződve, hogy elvesztem. Milyen fontos az Isten ígéje, hogy ne pattanjon le a szívünkről, hanem belehújjon a lelkünkbe, mikor azt mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, ha a bizalmát belé fogja venni, mindegy, hogy ki bárki, valaki, el ne vesszen, örök élete legyen. Mit hordozunk mi magunkba, kedves testvérek? Tanácsolják az embereknek, hogy néha személyiségüknek tükörképét nem árt az otthonunkba megkeresni, amikor kitárjuk a szekrényajtókat, a padlásajtót, vagy épp a pincéjét, és szétnézünk benne, hogy mennyi a felhalmozás, miket őrizgetünk. Van, amikor óriási mennyiségbe tudunk felgyűjteni dolgokat, mert még ez jó lesz, még erre szükségem van talán. Egyik ismerőső mondta, hogy amit 2-3 éven át nem használt, pedig mesterember, ő azon túlad, mert ha 3 évig nem kellett, már ezután sem fog kelleni. S vajon a lelkünkben, a gondolatainkban miket őrizgetünk? Vannak emberek, akik évtizedeken át képesek a szívükbe hordozni indulatokat, lelki terheket és kereszteket. Annak idején Gyökösi Endre a templomi Isten tisztelet közben az ige hirdetésében megkérdezte az ott ülő testvérektől, akik közül jó néhányan a lelki gondozottjai is voltak. Megkérdezte, hogy miért vagytok szomorúak, testvérek? Úrvacsoráztatok? Igen. Csak nem visszaloptátok, amit letettetek az Úr kezébe. Hányszor van, hogy azt hiszem, elengedtem, letettem, átadtam, nem tudom megtenni, mert még mindig nem bízom eléggé Istenben. Még mindig nagyobbnak tartom magamat, elvesző félben is, hogy majd én megoldom. Mert hát biztos, ami biztos, ha valaki hisz ő benne. Jakab apostol azt mondja, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, és ő ad mindenkinek szemrehányás nélkül, de hittel kérje, semmit sem kételkedve. Mennyire jó lenne, hogyha a templom olyan lelki átszálló helyé válhatna számunkra, ahol lelki módon tudnánk hitáltal az elengedést gyakorolni, elengedni, letenni Isten kezébe a bánatot, a gyászt, a keresztet, a betegséget, a feszültségeket, emberi életeket, gondokat, és de jó lenne átvenni Isten kezéből a mennyországnak az ajándékait, és azzal kimenni a templomból. Egyszer egy tréningen egy pszichológus megkérdezte az ott levőktől, hogy milyen súlya van egy vízzel teli pohárnak. Ó, hát nagy vetélkedés ment, hogy mégis megsattolják, hogy milyen súlyú az a pohár víz. És aztán a pszichológus megkönyörült rajtuk, mint okos ember, és elárulta, hogy hát azon múlik, hogy meddig tartod a kezedbe azt a pohár vizet. Ha csak éppen felemeled, hogy megidd, enyhítsd a szomjadat, akkor nincs nagy súlya. De hogyha tartod, hosszan tartod, napjába többször felveszed azt a poharat, el fog fáradni a kezed. Ezzel azt akarta szimbolizálni, hogy amikor mi visszatartjuk az életünkbe a fájdalmak poharait, minél hosszabb ideig tartjuk az életünkbe, minél hosszabban gondolkodunk róla, annál nehezebb lesz, annál több erőt emészt fel belőlünk, s a végén csodálkozunk, hogy nem marad erőnk adni önmagunkat otthon, házastársainknak, gyermekeinknek, időszülőknek, mert nem maradt erő, mert tartottuk önmagunkat, a gondjainkat, ahelyett, hogy Isten kezébe helyeztük volna le. Csodálatos dolog, amikor Pál apostol a II. Korintusi levél 8. fejezetében szól arról, hogy a Makedóniába meghirdetett adakozás, a kolletta gyűjtése a jeruzsálemi testvérek számára, hogy milyen csodálatos hitélményt jelentett. Nem hallunk szót pénzösszegekről, az adakozás sokkal nagyobb ennél. Lelki gyökere van, hogy mit tudok adni, miről tudok lemondani, ez a hit nagy próbatétele, ugyanakkor a hit nagy gyümölcse is. Isten soha nem azt nézi, hogy mennyit adtam oda időmből, erőmből, anyagi javaimból. Meg sem gondolnánk, Isten azt nézi, hogy mennyit tartottunk vissza. Mennyit fordítok magamra, és ebből mennyit adtam az Úr dicsőségére. Érdemes ezeken elgondolkodni, kedves testvérek. Miközben a Macedónia területén lévő gyülekezetek, Filippi, Tesszalonika, Bérea a gyülekezetei, csodálatos módon nyitották meg szívüket szegénységük ellenére. Arról hallunk, hogy egy olyan adakozás megy végbe, hogy először is önmagukat adták át az Úrnak. Úgy gondolom, itt van a lelki titok. Istennek önmagamat kell átadni, ahhoz, hogy ő is átadhassa a legnagyobb ajándékát, Jézus Krisztust. Egy történetet jegyeztek fel Angliában egy vallásos, kegyes életet élő férfiről, aki éppen csendes óráit töltötte otthonába, egy könyvet olvasgatott, és aztán hallotta, hogy otthon ajtaján zörgettek, kiment, kinyitotta, és hát maga előtt látott egy férfit, és megkérdezte, hogy mit szeretne, és mondta, hogy egy pohár vizet. Be is ment az otthonába, érte, kihozta, átadta a férfinek, s mivel kíváncsi ember volt a mi emberünk, megkérdezte, hogy mégis mivel foglalkozik, kicsoda ön. S elmondta, hogy vándor prédikátor, és ő azért jött erre a címre, hogy az élő Krisztust meghirdesse. Hát a mi emberként elgondolkodott azon, hogy hát az ő hívő édesanyja, neki annak idején nagyon sok mindent elmondott a gyülekezeti életről. Nagyon sok fényképet is mutatott neki, de ilyet, hogy vándor prédikátor, ilyenről ő nem hallott. Az édesanyja mindig arról beszélt, hogy a kegyes emberek templomba járnak, eltöltik az egy óra istentiszteletet, hazamennek ki a maga dolgára. Álljunk csak meg egy szóra, adja vissza a poharat, amely már csak félig volt telve, és megkérte az ige hirdetőt, hogy távozzon el az otthonából. Amikor belépett vissza az otthonába, előszobáját hatalmas fény árasztotta el, a fényből kilépett egy férfi, és emberünk, mivel hát kíváncsi természetű volt, és ez otthonába történt vele, megkérdezte, ki vagy te? És azt mondta, hogy az Úr angyala, azért jöttem, hogy hívd vissza az ige hirdetőt, mert ő azért jött hozzád, hogy Krisztust közel hozza az életedhez. A mi emberünk megint elgondolkodott, hogy az én hívő édesanyám nagyon sok képet mutatott már nekem az angyalokról, és nagyon jól láttam, hogy hogy néznek ki az angyalok, de egyáltalában nem úgy nézel ki, távozz az otthonomból. És aztán, amikor beljebb ment és ismét birtokba vehette könyvét, amit addig olvasott, Azt mondta, hogy még ilyen forgalmas napot, hogy milyen látogatóim voltak, ki kell, hogy menjek, hogy kiszellőztessem a gondolataimat. És amikor kilépett kertjébe, egy száraz gyökérbe elbukott, és egy nagyon súlyos fejsérülés szenvedett, amibe bele is halt. Nagy sötétség vette körül, és ő csak kiáltozni tudott, segítsetek, segítsetek rajtam. És az alagút végén egy fény közeledett felé, amelyből kilépett egy alak, és azt mondta, jövök gyermekem, azért jövök, hogy segítsek. És aztán a mi emberünk, amikor közelebbről szemlélte ezt a felé közeledő férfit, ismét megkérdezte, nem ismerlek téged, nem ismerlek fel a vonásaidról, mondd, ki vagy te? És a férfi azt mondta, Jézus vagyok. És azt mondta emberünk, hogy na hát álljunk meg megint egy szóra. Az én édesanyám, aki igazi hitben élő asszony volt, Jézusról sok fényképet mutatott nekem. Láttam a templomba, freskókon, szobrokon. Láttam a kisded Jézust, ahogyan megszületik csecsemőként a képeken. Te nem hasonlítasz hozzá, távozz tőlem. És a történet úgy folytatódik, hogy egy magasságba emelkedik fel a mi emberünk, és a mennyország ajtaja előtt áll meg, és zörget rajta, engedj be, Uram, hát nem ismersz. Mentem a templomba, ültem a templompadba, még nemrég is egy állítólagos prédikátornak adtam egy fél pohár vizet, engedj be, Uram. Az atya megszólalt, nem ismerlek téged. Tudod, az én szent lelkem is készít lelki képeket a földön. Az enyéimről, akik ott vannak az árvaházakba, segítik a szegényeket, ott vannak az idősek mellett, ott vannak a jázban járók között, az életterhét nehezen hordozók között. Nem ismerem az orcádat, egy lelki képen sem vagy rajta. Igaz, köztünk legyen szólva, ezt meg is mutattam nagymamádnak, aki tényleg igaz hívő volt. És az ő kérésére küldtem el a prédikátort hozzád, hogy a lelkedre beszéljen, hogy az élő Krisztust megismerd. Távozz, mert te nem az enyém közül való, vagy az enyém rajta vannak a lélek fényképein, az enyéim befogadják az én követeimet, az én ige hirdetőimet, az enyéim befogadják az én egyszülött fiamat. Távozz tőlem! És egy nagy mély zuhanás vette kezdetét. A plébános már éppen befejezte a temetési szertartást, ami férfi testvérünket temették. Méltatta, aztán bezárult a sírhant fölötte, s egy idegen férfi a temetőben Krisztus keresztfájának tövéhez egy fél pohár vizet helyezett, mert Istennek nem kell a mi könyöradományunk, nem fogadta el a prófétának adott fél pohár vizet. Nem lehet Istent fél szívvel követni, egész magamat kell átadnom neki. Isten nem kevesebbet akar, nem filléreket kér. Isten nem a 100 forintot kéri, a bevásárló kocsiknak a díját. Ő nem némi lopott órákat kér tőlünk, amit megosztunk vele. Sokkal többet kér az életedet, hogy neki add. És nem azért, hogy elveszítsd, hanem azért, hogy örökre megnyerd. Mert úgy szerette Isten a világot. Mondhatnánk, mit lehet ezen a világon szeretni. Nietzsche, Hitlernek a filozófus azt mondta, hogy ha lenne Isten, bár csodálkoznék rajta, ha nem én volnék, értjük a humorát, de ha mégis lenne Isten, én helyette úgy belerúgnék ebbe a világba, mint egy vakon túrásba, mert ez nem ér semmit. Nem véletlenül volt ő Hitler filozófusa. Mit lehet szeretni ezen a világon? Hát minket, kedves testvérek, Régen még gyermekkoromban az SZTK-ba láttam egy édesanyát, akinek az ölébe egy nagyon súlyos fogyatékkal élő, már szinte felnőtt férfitest volt, és csókolgatta, törölgette, etette, és nagyon sokan szinte undorral fordultak el tőle, hogy hát te az asszony nem látja, mit tart az ölébe, hogy kit szeretget. Mert úgy szerette Isten a világot, ez azt jelenti, annak ellenére szerette úgy Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát ránk bízta, és mi keresztfára küldtük, mindannak ellenére, hogy halljuk az Ószövetség lapjain, láttam az útját, mégis meggyógyítom, nincs elveszett élet, a tiéd sem elveszett élet, drága testvérem, csak merd magadat Isten kezébe letenni, és otthagyni. Mert ha valaki hisz ő benne, nem fog elveszni, hanem miénk lehet a legdrágább, a legnagyobb adománya az Isten szeretetének, fia által az örök élet. Így legyen. Amen. Urunk, a szeretet erőfeszítés is, hisz néha sziklát emel ki szeret, viselni társa, testvér, gyermeket, ember feletti vállalkozás, mégis ki Krisztusé és Krisztusban szeret, erős, kimozdít sziklát, hegyeket. Úrunk, te vagy a legerősebb szeretet, kérünk, hogy mozdítsd ki, ami sokszor megkövült szívünket a helyéből, és adj nekünk olyan új szívet, Úrunk, amely bár megromlott, de szükség a megújítása. Szükséges, Úrunk, hogy megújíts bennünket, mint ahogyan sokan sóvárognak, szívát ültetések alkalmával az új szív után is várják etedve, mikor jön a riasztás, az értesítés, hogy most jött el az ő ideje, hogy ő kaphasson új szívet. Adj nekünk is lelki sóvárgást, Urunk, arra az új életre, amelyet te elkészítettél mindnyájunknak. Értesd meg velünk, Urunk, hogy minél inkább telve van az életünk és a kezünk, a szívünk, annál kevesebb ajándékot tudsz az életünkbe átadni. Taníts meg bennünket megüresíteni magunkat, és elengedni mindazt, ami a miénk, hogy kezedbe letéve áldássá válhasson a te szereteted által. Engedd meg, Urunk, hogy így lehessünk áldássá személyes életeinkben, áld meg családjainkat, gyülekezetünket, te eléd hozzuk, Urunk, mindazokat, akik az élet fájdalmas oldalán állnak, gyászban, veszteségek között, családi próbatételekben, de, Urunk, légy mindazokkal, akik az élet örömét ízlelik és kóstolják, engedd meg, Urunk, hogy örömük teljes lehessen te benned. Maradj velünk, Urunk, és adj nekünk érzékenységet, hogy érzékelni tudjuk a hús szív, a hitben járó szív által, mindazt a földön és a mennyben, amit te ránk szeretnél bízni szolgálatképpen. Engedd meg, Urunk, hogy ne vonjuk meg magunkat a másik embertől, hanem engedd meg, hogy ajándéképpen adjuk szavainkat, hogy legyen benne minél több szeretet, s annak íze legyen, ne fájdalma is tövise. Maradj velünk, Úr Jézus Krisztus áldó szereteted által. Engedd meg, Úr Jézus, hogy az élet legnagyobb ajándéka lehessen a miénk, az örök élet ajándéka. Jézusért kérünk, mennyei édesatyánk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.